tág értelemben vett belváros is nagyon izgalmas. Ott Sztálinnak az 50-es években épített elképesztően megalomán palotáinak tömkelegét látjuk, és amellett ott vannak a cári időszak épületei, aztán ott vannak a New Yorkot meghazudtoló óriási modern felhőkarcolók, rengeteg park van.
Szeretettel köszöntelek a Kalandvágyból külföldre podcast legújabb epizódjában, ahol adásról adásra azokat az embereket mutatjuk be, akik mernek álmodni, és még ennél is fontosabb, mernek cselekedni. Én Dóra vagyok, a podcast házigazdája. Ma egy különleges vendégem van, Ertler Aliz, egy igazi világutazó, grafikus és marketinges, aki nemrégiben adta ki Menni kell, utazások a komfortzónán kívül Brazíliától Kamcsatkáig című könyvét. Aliz a világ közel 100 országában járt már, és több évig élt olyan izgalmas helyeken, mint Amsterdam, Moszkva és Dubaj. A könyvében 100 történetet oszt meg velünk 40 országból, bemutatva olyan úti célokat, amelyek gyakran elkerülik a turisták figyelmét, vagy éppen népszerű helyeket mutat be egy szokatlan szemszögből. A beszélgetésben kitérünk arra is, hogy hogyan inspirálja a könyve az olvasókat arra, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból. Tarts velem ebben az inspiráló epizódban, hogy együtt fedezhessük fel, milyen hatással lehetnek az utazások nem csak a tájakra és kultúrákra, hanem önmagunkra és életünk alakulására is. Az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja.
Szia Dóra, sziasztok hallgatók! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Ertler Aliz vagyok, eredetileg közgazdász, grafikus, vendégház tulajdonos és világutazó. A 70-es évek legelején születtem, de Afrikával vágytam már kisgyerekkorom óta. Aki egy kicsit is tisztában van a modernkori történelemmel, tudja, hogy ez azért nem volt egy olyan nagyon garantált álom, ami valóra válhat. Csehszlovákiáig és Jugoszláviáig eljutottam abban az időben, majd 18 éves koromban, ami pont a rendszerváltás éve volt, Amerikába mentem ki ópernek 2 hónapra, ami nagyon megváltoztatta a hozzáállásomat a világhoz, a lehetőségek megragadásához. És tulajdonképpen onnantól kezdve, ami idestova 35 éve van, nagyon-nagyon sokat utazom, felnőtt életem felét körülbelül külföldön töltöttem. 9 éve állt be az a szokásunk, hogy így mondjam, hogy áprilistól októberig Badacsonyőrsön lakunk, ott egy kis vendégházat üzemeltetünk, a téli időszakban pedig utazunk holland férjemmel. Most is éppen Dél-Afrikában, a vadonban egy nagyon szép kis házban ülök.
Fú, de jó. Neked irigyellek, ezért majd beszélünk erről is. Az, hogy ennyire benned volt a vágy már ezek szerint fiatalon, hogy te felkerekedj és utazzál, ez mire lehet visszavezetni, honnan jön ez a családod? Utazós volt? Tehát a gyerekkorodban mentetek így a környező országok? Ugye mondtad, hogy azért a politikai helyzet az nem nagyon tette lehetővé, hogy akkoriban messzire utazzunk.
Nem voltunk utazósak egyáltalán, tehát ez megvolt már akkor egy balatoni telkünk, oda szoktunk lemenni, de még így nyaralni sem mentünk el nagyon sűrűn. A Jugoszláviához akkoriban egy úttörőtábor volt, Csehszlovákiában, meg ha jól emlékszem, karácsonyfadíszért mentünk át, tehát hogy ez igazából egyáltalán nem. Anyukám azt mondja mindig, hogy a nagyanyámtól örökölhettem ezt. A nagybátyám 56-ban kidiszidált, ugye ez a szép szó, Angliába, és a nagymamám őt úgy látogatta meg egyedül vonaton a 60-as években, hogy még addig a Balatonnál sem járt. Tehát egy bevállalós valaki volt, aki utána én szoktam mondani, ha nem ebbe a időszakba a 20. század elején születik, és nem ide, akkor ő biztos hasonló lett volna hozzám, vagy inkább úgy mondom, hogy én lettem volna hasonló a nagymamám egy másik létben való megnyilvánulásához.
Akkor neked megvolt a külföldi nagybácsi, hát mennyire irigyeltük akkoriban, mert ugye mi egy évben születtünk, ahogy így vissza, vagy láttam.
Igen.
mindig irigyeltük, akinek volt valamilyen.
De amire a nagybácsi visszajött 10 év után, mert hiányoztak neki az erdők, és Angliában nagyon sok volt a privát erdő, és nem tudott gombászni járni, úgyhogy ő hazajött, mikor én már 6 éves voltam. Tehát.
Mi volt az első komolyabb utad, amit így egyedül tettél meg, és úgy azt mondod, hogy na, innen indult nekem az utazós karrierem?
Feltétlenül az Egyesült Államok beli utazás 18 évesen. Az ember teljesen zölden, abszolút mindenféle tapasztalat nélkül, hát némi angol tudással elindul. Vonattal mentem Londonig, ott egy repülőjegy várt, akkor repültem életembe, úgyhogy azért ez vicces, hogy életem legelső repülőjárat az egy London-New York volt. Hát az nem volt egy klasszikus utazás, ugye, mert ópernek mentem, de azért el kellett jutnom New Yorkból a helyre, akkor a családnál is sok, azért csak-csak sok helyen voltunk, tehát többet láttam az alatt a 10 hét alatt, mint előtte, ugye 18 évig.
Amikor visszajöttél Amerikából, akkor továbbra is benned volt ez, hogy felfedezni a világot, menni, utazni, vagy valamennyire megnyugodott ez a fajta vágy benned?
Nem, egyáltalán nem nyugodott meg. Akkor engem, mert ugye Amerikára koncentráltam, és nem a felvételire, nem vettek föl, úgyhogy egy évig én otthon angolt tanítottam. Hangsúlyozom, 89-et írtunk. Én otthon magántanárként adtam angol nyelvleckéket, emlékszem 100 és 150 forintos órabérért, ami egész jó volt akkor. Mindenféle korosztálynak, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, és éreztem, hogy így nagyon élvezettel hallgatják, amikor én néha mesélek az ottani élményeimről. És hát a következő évben elkezdtem egyetemre járni, Pécsre jártam közgázegyetemre, nagyon hamar csatlakoztam olyan lehetőségekhez, ami külföldiekkel való találkozást jelentett, illetve hát harmad év után Tempusz ösztöndíjjal, ez volt az első kör, ami a Tempuszban volt. Dániába mentem ki egy évre tanulni, ami hát több okból meghatározó volt. Az egyik, hogy ott ismertem meg férjemet, aki holland, tehát most voltunk 30 évesek, mármint együtt a kapcsolatunk. A másik pedig ugye nagyon érdekes volt bekerülni egy egyetemre a itteni oktatási rendszerből, ahol 20 ország diákjai voltak, és nagyon másként működött minden, tehát ott abszolút egyenrangúan kezelték a diákokat, közbe lehetett szólni egy előadáson is, a vizsga, ez az open book rendszer volt, tehát bármit lehetett használni egy vizsgán, ami számunkra akkor teljesen új volt. Emellett a nagy élményt az jelentette, ugye, hogy ott egy évig 20 ország diákjaival voltunk, és hát őszintén nem kellett megszakadni a tanulásban. Eléggé ösztöndíjat kaptunk, tehát tudtunk utazni, ami klassz volt, mert Dánia ugye nem egy olcsó ország, és el tudtunk menni a többi skandináv országba is. Akkor elstoppoltunk Hollandiáig ottani barátaimmal. Egy jó barátnőm Pécsről Írországba tanult, őt is meglátogattuk. Tehát ahhoz képest, hogy diákok voltunk, és 93-94-et írtunk, azért azt hiszem, hogy igazán kiszedtük belőle, amit ki lehetett szedni.
De több országban éltél, ráadásul azért egymástól merőben különböző országokban.
10 éve volt, ja, hogy Moszkvában voltunk. A férjem említettem, hogy holland, de aztán a Dánia után Hollandiában voltunk, de utána ő aztán Magyarországra jött, Budapesten éltünk egy darabig, és ő nagy nemzetközi cégnél dolgozott, kapott egy kiküldetési lehetőséget 2011-ben Moszkvában. Én nagy örömmel mentem vele. Az is olyan fontos volt, hogy én akkor egy viszonylag új állásban voltam, tehát egy fél éve voltam ott, amit nagyon-nagyon szerettem, és akkor feltettem a kérdést a főnökömnek, hogy hát most mi legyen, mert én ezt az állást nagyon szeretem, de nyilván ki szeretnék menni a férjemmel, meg Moszkva is nagyon érdekel, és fél percnyi gondolkodás után azt mondta, hogy jó, hát akkor dolgozol onnan. Tehát 2011 óta én home office-ban vagyok. Tehát nagyon jó volt úgy lenni valahol, hogy ugyan nem az én érdemem volt, hogy mi oda kerültünk, de tudtam onnan dolgozni, ez nagyon jó volt. Moszkva akkoriban érte, hogy úgy mondjam, a csúcspontját, utólag visszatekintve meg pláne, elképesztően sok külföldi volt, akkor a világ egyik legdrágább városa volt. Fantasztikus fejlődés sem ment át abban a 3 évben, hogy ott voltunk. Én megmerem kockáztatni, így 100 országba jártam, hogy Moszkva a világ egyik legérdekesebb városa. Az építészet, hogyha csak azt nézem, tehát egy első blikre hogy néz ki. Az ember azt gondolná, hogy hát ugye Szovjetunió, meg ez a nagyon-nagyon hosszú kommunista rendszer. Ennek ellenére például olyan jellegű panelházak, mint ami nálunk van viszonylag közel belvárosokhoz is, az nyilván van nagyon sok, de a város szélén. Tehát az óriási belváros, a tág értelemben vett belváros is nagyon izgalmas. Ott Sztálinnak az 50-es években épített, elképesztően megalomán palotáinak tömkelegét látjuk, és amellett ott vannak a cári időszak épületei, aztán ott vannak a New Yorkot meghazudtoló óriási modern felhőkarcolók, rengeteg park van, csoda üzletek, rengeteg templom, óriási méretű utcák, szóval az egész annyira lüktet és mozog és él. Én nagyon szeretem Budapestet is, de Budapest egy lassú kisvárosnak tűnik Moszkvához képest.
Ugye ezt a 3 helyet említettük, Dubaj, Moszkva és Hollandia. A 3 hely közül hol szerettél a legjobban élni? És egyáltalán milyen tapasztalatokkal gazdagodtál azáltal, hogy ennyi és ilyen különböző helyeken éltél?
Nem is tudom, meg nem is nagyon lehet azt hiszem összehasonlítani, mert nagyon-nagyon más élethelyzetekben voltunk. Talán még a Moszkva és a Dubaj összehasonlítható, mert mind a kettő helyre a férjem munkája révén kerültünk, tehát Moszkvából költöztünk Dubájba. Én meg ott továbbra is home office-ba voltam, tehát az a kettő még összehasonlítható, de a két város ugye hát ég és föld. Dubaj sokkal inkább ugye benn van a köztudatban, oda sokkal több turista ment, most nyilván most Moszkva amúgy sem annyira sajnos megközelíthető, de még mielőtt ez az egész őrület elkezdődött, sem volt ugye a turisták térképen. Dubaj meg igen, de most szerintem Moszkva 100-szor jobban megérdemelni. Dubaj önmaga, én csak arab Disneylandnek hívtam néha, nagyon jól éreztem magam, mert meg tudtam találni azokat a dolgokat, ami érdekel, de engem ez a csili-vili felszín, ez totál hidegen hagy. Ott sokkal nehezebb volt ismerősöket, barátokat találni, mert mindenki külföldi, tehát senkit nem érdekelsz úgy különösebben. Ugye az emirátusiak aránya körülbelül 10%. Van egy ki nem mondott kasztrendszer körülbelül, tehát hogy a gazdagabb országok, az emirátusok beliek után vannak, aztán jönnek a fehérek, stb. Ez így nincs kimondva, de az ember érzi. És ez engem mérhetetlenül zavart, de hát valamennyire elfogadod, mert tehát ha elmész bevásárolni ugye fehér nőként, akkor neked automatikusan, mint hogyha nem tudnál mozogni, elkezdik bepakolni a bevásárolt dolgaidat a kosárba, és így kitolják neked a kocsithoz. Hát most ezt én nem tudom én megtenni, tehát mintha kicsit ez a szolga, tehát ilyen kiszolgálnak téged, és állandóan ugye memnek szólítanak, ez a medemből, tehát ez valami őrület. Moszkva után, ugye, ami a kultúrának egy elképesztő tárháza, én egy kicsit aggódtam, hogy itt mi lesz. Itt is azért nagyon klassz modern galériákat találtam, színházat, de Dubájban igazából az ember elfogadja, hogy ne azt keresse, ami ott nincs, akkor ez is egy nagyon klassz hely volt. Tehát itt nagyon élveztük, hogy hétvégenként ki tudtunk menni a sivatagba kempingezni. Nagyon sok országba pár óra alatt el lehetett jutni, tehát el tudtunk menni Indiába, Iránba, Ománba, nagyon-nagyon sok közeli országba. Visszatérve az eredeti kérdésre, megint kezdek elkalandozni. Amszterdam, ugye én akkor friss diplomásként kerültem ki, tehát Dánia után. 7 évet éltem egyébként összesen Amszterdamba. Az is egy zseniális város, iszonyatosan rossz klímával, tehát amiatt jöttem el. Tehát én ezt a szürke, hideg dolgot ki nem állhatom, legyen bármilyen állásom és jó barátaim, ez szerintem, aki nem oda született, ezt nem bírja, nem tudom, nekem nem ment. A holland férjem is ezt elismerte, amikor Magyarországra költöztünk. Én nem értette, hogy lehet Magyarország olyan más, hát az is Európa, és jó, ez a kontinentális éghajlat, de majd meglátod, és pár hónap után értette, hogy miről beszélek.
Itt Magyarországon egyébként hol éltetek? Budapesten, vagy már?
Budapesten, igen. Amit nagyon szerettünk mind a ketten egyébként. Mondjuk most már nem tudnám elképzelni, hogy ott lakjunk állandóan. De megint ez mi ez az állandó? Tehát, hogy ez nekünk nagyon-nagyon bevált, hogy durván fél évet Badacsonyőrsön, ahol ugye emberek sokasága megy nyaralni, és akkor te otthon vagy, ahova mások nyaralni mennek, ez egy nagyon klassz érzés. És így novembertől áprilisig meg így többnyire nem vagyunk otthon.
Hú, majd mindjárt belemegyünk a részletekbe, mert ez nagyon érdekel engem, meg hát a hallgatókat is, ugye, hogy hogyan lehet ezt így megtenni, mind munka, mind anyagi értelemben, de előtte még arról, hogy ugye említetted a bemutatkozódban, hogy téged már gyerekkorodban nagyon vonzott Afrika, gondolom, hogy a természetfilmekből, amiket vetítettek
annak
a televízióban, de hogy...
Pontosan!
Mikor jutottál el először életedbe? Tehát mikor teljesült be ez a vágyad, ami már gyerekkorodban megfogant?
97-ben mentünk először Egyiptomba, ami nyilván hát elvileg, ugye, vagy hát technikailag Afrikában van, de hát nyilván egy teljesen más kultúrkör. Az egy ilyen próba volt. Egyébként körülbelül az egyetlen ország volt, ahol mi nagyon enyhe, de ételmérgezést kaptunk, ez zárójelbe zárva, csak egy ilyen érdekes, hogy nagyon gyakran ezt megkapom, hogy milyen helyek jársz, és ugye nem félsz, és mi történik veled, hát ilyen turistás helyen történt. Na mindegy. És 2 évre rá, 99-ben mentünk el Tanzániába, vettünk egy repülőjegyet, az első éjszakát lefoglaltuk, mert későn ért oda a repülő, 3 hét múlva jött vissza a repülőnk, és közben nem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni. Gondoltuk, hogy nyilván olvastunk, felkészültünk, hogy nagyjából hova akarunk menni, de hát azért 99-ben ugyan már volt internet, de mobiltelefonok nem. Tehát előre azért írtam e-maileket 1-2 safari cégnek, aki hol válaszoltak, hol nem, de aztán persze teljesen minden másként alakult. De az a tipikus, klasszikus hátizsákos út volt az, ahol buszon, csirkékkel, millió emberrel mentünk ide-oda, és hát nem jártuk be az országot, mert 3 hét alatt nem lehet egy akkora országot bejárni, de nagyon különböző helyeken voltunk, beleértve például a Zanzibár szigetét is, ahol akkor egy darab nagy hotel volt, azóta nem merek elmenni, mert valószínűleg elsírnám magam, hogy mit hozott oda a turizmus. Úgyhogy megőrzöm magamba ezt a 99-es képet. És akkor rájöttünk, hogy hát ez tökéletesen működik, és azóta már 16 afrikai országban voltam. Hát ez nem nagyon sok még, mert az majdnem 50 van, vagy 51 talán, szóval még van bőven, de nem gondolom, hogy azon múlik, hogy most minden afrikai országba el kell ilyen jutnom. Valahova meg nagyon szívesen visszatérünk, tehát Dél-Afrikában már szerintem vagy 10-szer voltam, de Namíbiában is sokszor, és Sváziföldön is sokszor, tehát ide már így kvázi hazajárok, ez most nagyon furcsa hangzik, de tényleg, tehát, hogy ide így megérkezem, és akkor így, ja Istenem. Ezt szoktam mondani, hogy előző életemben szerintem én itt élhettem. Tehát amit említettél, tényleg a dokumentumfilmek, amire vissza tudom vezetni, hogy ott elállt a lélegzetem, amikor láttam a szavanna állatait mozogni. Most, ahol vagyunk például, ez egy olyan rezervátum, ahol itt házak vannak itt a rezervátumban, nem látjuk egymást, tehát teljesen körbevesz itt a vadon. És itt csak növényevő állatok vannak, meg ebből is csak a kisebb fajta, tehát nincs elefánt például, és akkor itt így nyugodtan lehet sétálni, meg biciklizni, itt van a házba 2 bicikli, úgyhogy itt az előbb egy antilop mászkált el előttünk, de láttunk majmokat, meg varacskos disznót így ma reggel, mondjuk oda kell figyelni, hogyha ház egyik oldalán vagyok, akkor a másik oldalon be kell csukni az ablakot, mert azért nem jó, hogyha majmok bejönnének, és itt randalíroznának.
Mondtad, hogy hát már 15 országban jártál, van, ahol van visszatérő, visszamentek. Mi vonz téged ennyire Afrikába? Kizárólag a természet, vagy van más is, ami miatt így visszajár?
Hát főleg a természet, de az emberek is egészen mások, mint bárhol, azt gondolom. Tehát fehérként, európai gondolkodással, az első pár alkalom az ember néha idegbajt kap, mert ez a lassúság, ez a nem tudom, ez a nem érdekel, ez nagyon furcsa, de az ember rájön, hogy egyszerűen másként nézik a dolgokat. Tehát időkapszulában élünk, ami így feszít minket, hogy minden időhöz van kötve, mikor indul, mikor ér oda, mennyibe kerül, tehát minden ilyen számokba akarunk lebontani. Ők meg így annyira abának tudnak élni, amit otthon most óriási pénzekért lehet kurzusokon elsajátítani, ami szerintem alapvetően bennünk volt. Tehát, hogy ő amit csinál, ő azt csinálja. Tehát, hogyha most ő el akar jutni A-ból B-be, és ott egy busz megálló, vagy tudja, hogy ott szokott megállni, akkor oda megy, és így nem izgatja, hogy ez mikor jön, majd oda jön, oda fog érni egyszer, és addig az az esemény, hogy mi itt vagyunk. És akkor vagy várunk csöndesen, vagy beszélgetünk másokkal, tehát nincs ez a, mindig előre tervezünk, hogy most akkor ezt, meg azt, meg amazt. Hihetetlen, ahogy tudnak nevetni a legapróbb dolgokon is, ahogy meghallanak egy kis zenét bárhol, akkor így de most például egy gyógyszertárba bementünk venni valamit, most így mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni előtt egy fél órával, és akinek megszólalt a telefonja, és a kasszában a csaj így elkezdte risszálni a testét, ahogy meghallott ezt a telefon. Tehát, hogy van bennük egy olyan életöröm mindenek ellenére, nagyon sok helyen, pedig azért iszonyú kontrasztok vannak, amit Európában nem nagyon látni. Nagyon sok a szegény, de valahogy ezt az egészet másként élik meg nagyon sok helyen, azt gondolom. Tehát valami én ezt a természetközeliséghez kötöm, illetve ahhoz, hogy itt azért megvannak jobban ezek a kötődések a családhoz, a szomszédhoz, tehát hogy ők így állandóan így beszélnek egymással, kommunikálnak, együtt vannak.
Mi a kommunikáció nyelve? Mondjuk Dél-Afrikában beszélnek angolul.
Hát Afrikában ez a jó. Ennek a rettenetes gyarmati múltnak az az egyik kevés pozitív hozadéka van, hogy ugye vagy angolul, vagy franciául azért a legtöbb helyen tudnak. Most ez alól mondjuk van egy kis spanyol nyelvű ország, meg van ugye mondjuk Mozambik és Angola. Hát Mozambikban már voltam, ott a portugál igazán, Angolában is, de tehát az angol olyan elterjedt nagyon-nagyon sok helyen, meg a francia, hogy azzal remekül el lehet kommunikálni.
Ugye rengeteget utaztál már, számos helyen jártál. Szerinted hogyan segítenek ezek az utazások, az előítéletek leküzdése? Ugye mindenkiben van bizonyos Persze. fajta előítélet, amikor elindul a célországban. Tehát hogy segít az utazás ebben is, hogy megértsd ezeket a különböző kultúrákat?
Azt hiszem főleg abban, hogy az ember ne nyilvánítson véleményt arról, amiről igazából semmit nem tud. Ha semmit nem tud, úgy értem, hogy most elolvasok pár dolgot, valaki mondott valakit, akinek a valakije volt ott, jobb esetben, de nagyon hajlamosak vagyunk erre, hogy így kategóriákba rakunk dolgokat, mert a médiában valamit hallottunk, és ez sajnos főleg a politikához kötődik. És én azt vettem észre egyébként elég gyorsan, hogy pontosan azok az országok jelentik nekem a legnagyobb élményt, ami kifejezetten rossz csengésűek. Tehát például Irán, de ilyen volt Oroszország, afrikai országok nagy része is. Nagyon sok európai országban is voltam, de például nekem egy olasz, egy spanyol, egy francia út így kellemes tud lenni, de igazából úgy nagyon nem indít el bennem semmit. Ott nem érzem ezt a felfedezést, ezt az érdekességet, a különlegességet. Nagyon nehéz ott turistamentesen utazni, bár ez sem teljesen igaz, mert most januárban voltunk Szicíliában, meg februárban Madeirán, de valahogy nem tudom, valahogy Európa már túlságosan fel van fedezve. Na, ezt én nagyon szépen megfogalmaztam. És egy kicsit az is talán azért is bennem volt, mert amikor magyarként utazom, Európában szerintem nincs túl jó menünk. Tehát az esetek nagy részében ez azért nem hangzik olyan, hogy magyar vagy, vagy a közömbösség, vagy egy negatív visszajelzést kapunk nagyon gyakran. Na most Európán kívül ez szinte sehol nincs. Vagy azért, mert nem tudják, hogy hol van, ami tök jó, mert az ember akkor azzal letudhatja, hogy Európa aztán kész, és ez olyan jól esik. És akkor én néha elképzeltem, hogy ha valaki azt mondja, hogy ő most etióp vagy Kolumbia, akkor milyen visszajelzéseket kaphat. És egyébként a könyvem egy része is, az egyik motiváció az volt, hogy emberek, hogy jaj, de jó neked, te ennyit utazol, hát ezt nem engedhetem meg magamnak, és mondom, jó, hát én sem megyek nyáron Spanyolországba, mert az annyiba kerülne, mint nekem most 2 hónap Dél-Afrika.
És akkor itt rá is térnék az egyik fontos témára. Ugye mondtad, hogy gyakorlatilag fél évet itthon éltek, többnyire a meleg hónapokban, időszakban, és a másik felét pedig az évnek utazással töltitek. Hát ez nagyon sokunk vágya. És persze azt is mondtad, hogy távmunkában dolgozol, de hogy teremtitek meg a feltételeit egy ilyen utazásnak? Azt tudom, hogy igyekeztek spórolósan megoldani ezt, úgyhogy ezért is lenne jó, hogyha néhány praktikát elmondanál, hogy hogyan lehet spórolósan utazni.
Igen, a két dolgot emelnék ki. Az egyik a repülőjegy. Visszacsatolva az előzőekre, hogy ha az ember főszezonon kívül utazik, illetve rugalmasan tud utazni, akkor nagyon jó árakon tud repülőjegyet venni. Tehát például januárban a szicíliai repjegyünk oda-vissza 12 000 forint volt. Na most nyilván Szicíliában nyáron szerintem egy nullát simán a végére lehet tenni. Most Dél-Afrikában igazából nem terveztük, csak megnéztem a repjegyeket, én ezt gyakran szoktam nézni, így különböző helyekre, más, nem tudom, a Facebookot lapozgatja, én repülőjegyeket szoktam nézegetni, és néha teljesen érthetetlen okokból pár nap valamiért sokkal olcsóbb, vagy egy nap akár, és akkor megyünk. Tehát az átlag repjegyek sokkal drágábbak, mint mi amennyiért szoktunk venni, azért, mert hogyha nem vagyunk időhöz kötve, hogy most azon a héten, pénteken vagy szombaton kell elindulnunk, ha egy hét múlva olcsóbb, akkor megyünk, mindegy. Tehát ez az egyik nagyon-nagyon kulcskérdés, hogy az ember rugalmas legyen, hogy mikor megy. Soha nem megyünk főszezonba sehova. A másik, hogy soha nincs becsekkolt táskánk. Egyetlen egy kis hátizsák, meg mellé, tehát remekül tudunk pakolni, mindig minden egymással kombinálható, ezzel is iszonyú pénzeket lehet megsporolni. Tehát az egyik az utazás. A másik a szállás. Mi rákaptunk egy pár éve a lakáscsere intézményére, és az esetek nagyon nagy részében lakáscserével utazunk. Most is egy gyönyörű villába vagyunk, hát a takarításért kell fizetnünk, de amúgy nem. A könyvemben ott egy külön fejezet tér ki erre, ami nem azt jelenti, hogy most ennek a háznak a tulajdonosa a mi kis lakásunkban van Budapesten, hanem egy pontrendszer van kialakítva, de vannak a mi lakásunkban éppen egyébként spanyolok most, és az ott tartózkodásukért kapunk mi pontokat, azt mi elkölthetjük máshol. És az itteni hetek, illetve a Szicília és a Madeira csak és kizárólag lakáscserével volt, tehát 0 forintba került nekünk a szállás. Illetve ennek a lakáscsere oldalnak van egy éves költsége, de hát az 150 euró. Tehát Magyarországon mi vagyunk az egyik legaktívabb tag, már 130 körül van a csereszámunk. Ez azt jelenti, hogy ennek körülbelül a felében voltak nálunk vendégek, a másik felében meg mi voltunk valahol. Egy éve voltunk Kolumbiában 2 hónapot, ott a 60 éjszakából 52-t lakáscserében voltunk, tehát összesen 1 hetet kellett fizetnünk. Ez a home exchange. Több ilyen rendszer van, ez az egyik legnagyobb. Van, amit így sokan ismernek, az inkább a fiataloknak, ez a couchsurfing, ahol tényleg effektíve valakinek a kanapéján alszol, aztán van olyan, ahol kisállatokra kell vigyázni, ezt mi nem próbáltuk, nekünk ez tökéletesen bevált. Ha meg nincs ilyen lehetőség, akkor meg sátrazni szoktunk. ami megint csak a fantasztikus, a természet közelsége. Aztán persze valahogy hotelekbe megyünk, de annyi gyönyörű helyen vagyunk így, hogy akkor hát nyilván az ember egy valami helyeset akar találni, de meg most már talán nem mennék így 50 fölött, de egyébként soha nem szerettem ezeket a hálótermeket hostelekbe, de akkor meg lehet találni egy olcsó szállást, de nagyon keveset fizetünk szállásért. Na most ezzel a kettő dologgal már az ember jóval beljebb van. Enni, úgyis otthon kell, és még az nagyon jó hozadéka a lakáscserének, hogy ezeken a helyeken lehet főzni. És az tök jó élmény bemenni a szupermarketbe egy helyen, ahol fogalmad nincs a dolgokról, akár még a nyelvet se érted. Nagyon jó móka. Meg ugye lehet mosni, tehát ezzel is egy csomó mindent meg lehet spórolni.
A repülőjegyeket hol vadászod?
Szerintem a Google Flights a legjobb, mert ott Matrix nézetbe is meg lehet kapni, tehát tök jó ki lehet szúrni ezeket a mikor olcsóbb. Lehet így arrébb menni időben, illetve ugye van ez a térképes nézet, ahol mondjuk nekem fogalmam nincs, hogy hova akarok menni, de mondjuk nem akarok 50 ezer forintnél többet költeni, most mondtam valamit, akkor arra én így rátok szűrni. És így térképes nézetbe ezeket mutatja, és akkor utána, hát előfordult már, hogy ilyen közvetítő oldalakon vettem, de az ember, ha tudja, kerülje el inkább, mert sokkal jobb direkt a légitársaságoknál venni, mert bármi kalamajka van, sokkal egyszerűbb mindent intézni. Ezek a közvetítő oldalak, ezek így totál nem érdekli őket, hogy most neked valami kínod van.
Többször szóba került már, hogy te az élményeidről könyvet írtál, menni kell, utazások a komfortzónán kívül, Brazíliától Kamcsatkáig, ez a címe. Mi motivált téged a könyv megírásában?
Amikor elértem ezt a 100 országos limitet, után volt közvetlen, akkor így elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha egyszer csak így nem tudok utazni. Én azt gondoltam, hogy ez még csak akkor fog bekövetkezni esetleg, ha valami balesetér, vagy olyan betegségem lesz nekem, vagy a férjemnek. De aztán ez a COVID lett, akkor aminek azért hát nem túl gyorsan, de azért így vége lett, de akkor így elgondolkodtam, hogy azért ez sérülékeny ez a dolog. És én nem írtam igazán soha naplót, képeket mindig készítek, mindig azokat szépen albumba rendezem, de naplót nem írtam, és igazából nem is nagyon beszéltem én erről embereknek, hogy mi ennyit utazunk, és milyen helyekre, mert úgy gondoltam, hogy az embereket vagy nem érdekli, vagy nem tud vele mit kezdeni, vagy irigy, vagy így szóval, hogy ezt így nem. És valahogy így ez megfogalmazódott bennem, hogy ezzel mégiscsak kéne valamit csinálni, mert amikor valakivel mégiscsak beszélek ilyen témába, nem tudom, hol kezdem a mondatot, mert annyi mindent akarok egyszerre elmondani, és akkor megfogalmazódott bennem, hogy ezzel kéne valamit kezdeni, és nem akartam semmiképpen blogot írni, én nem szeretek a neten olvasni, de neten dolgozom, netet úgy használom én, hogy célirányosan X információkat akarok megtudni, de olvasásra szerintem totál nem jó. Tehát rövid dolgokat nyilván, de hogy én most egy hosszabb lélegzetű dolgot, én képtelen vagyok egy blogbejegyzést elolvasni. Emiatt ezt nyilván nem is akartam, viszont a könyvekhez nagyon-nagyon meleg kapcsolatom van. Nagyon szeretem őket, mindenfélét, nagyon sokat olvasok, és grafikusként van egy annyi előnyöm, hogy nem, tehát az írás az közel állt hozzám, azt hiszem, hogy elég jól tudok írni, ehhez majd azért még visszatérek, de én ezt be tudtam szerkeszteni, be tudtam tördelni, fotóimat meg tudtam szerkeszteni, vannak nyomdai kapcsolataim, tehát emiatt azért nyilván egy kicsit másként kezdődött, mint akinek ez teljesen új, és azt akartam, ha már ezt én megírom, és az emberekhez eljut, remélhetőleg, akkor ezt élvezettel olvassák, bekuckózva valahol, vagy a strandon, vagy utazás közben. Ezt lehet elejétől végéig is olvasni, lehet szemezgetve is, mert nem random sztorikat írtam, mert azt gondoltam, hogy én ismeretlen emberként ennél sokkal komolyabban kell ezt csinálnom. Úgyhogy a sok-sok élményből azokat válogattam ki, amelyik szokatlan desztinációkon történtek. Na most a szokatlanon azt értem, amiről azt gondoljuk, hogy veszélyes, koszos, nincs ott semmi érdekes, érdektelem. És úgy építettem fel a történeteket, hogy azok számára is nyilván érdekes és izgalmas, szórakoztató vagy informális legyen, aki engem nem ismer. Ezért 32 témát találtam ki, és az ABC betűi szerint vannak ezek felvezetve, és főleg nem a nagy látványosságokat, mert azokat a legegyszerűbb megkeresni a neten, hanem gyakran mindennapi témákról, vagy olyan témák, ami hozzám közel van, ezek a természeti csodák, illetve a kultúrának egy bizonyos szeglet, ami nálam az építészetet, a modern művészetet és a színházat jelenti elsősorban. És 40 országot válogattam ki összesen, mert hát 35 év utazását 100 országban nem lehet összefoglalni, sem is kell egy könyvbe. Úgyhogy így lett 100 történet 32 témában, 40 országból.
Igen, nyilván mind a 32-t nem fogom most felolvasni, de a témák a teljesség igénye nélkül anyukám, állatvilág, csodaszállások, étel, ital, furcsaságok, gyerekek, halál, negatív dolgok. Én olvasom a könyved, még nem értem a végére, de meg tudlak benne erősíteni, hogy tényleg jól írsz. Tehát azt mondod, hogy nem foglalkoztál soha írással, vagy nem vezettél naplót. Nagyon jó a stílus, pláne, hogy egy csomó nagyon jó képpel van tarkítva a könyv. Kiknek ajánlod ezt a könyvet, vagy mit gondolsz, hogy kik olvashatják ezt érdeklődéssel?
Ugye készítettem egy honlapot, ez a mennikel.hu, ahol ezt elég átgondolta, le is írtam, hogy kiknek szánom, mert pont amiatt, hogy nem lehet egy típusú könyvbe besorolni, tehát, hogy azoknak is azt hiszem érdekes lehet, akik kalandvágyók, felfedezésekre, kihívásokra vágynak, inspirációt keresnek, de azoknak is szórakoztató és érdekes lehetnek, akik vadvilágról, erdőkről, sivatagokról, hegycsúcsokról, tavakról szeretnének olvasni, de a kultúra iránt érdeklődők is szerintem megtalálhatják számításaikat, elég sokat írok hagyományokról, új keletű kulturális dolgokra, amit említettem, tehát az építészet, galéria, színház főleg, de azt hiszem, hogy ha valaki csak kíváncsi, de bármilyen korlát vagy döntés miatt nem utazik, akkor is képzeletbe bejárhatja a világot velem, mert elég sok háttérinformációt is adok a dolgokhoz. És még azt hozzátenném, hogy tehát, hogy igen, azt merem remélni, hogy jól írok, de biztos akartam lenni, ha már ezt a könyvet megírom, akkor a leendő olvasóimat szeretném azzal megtisztelni, hogy ez a lehető legjobb minőségű könyv nem csak nyomdai tekintetben, hanem a szöveg miatt is, tehát az egyik nagy kiadónak a főszerkesztőjét megkerestem, aki a szövegemet egy kicsit magyarosította, gördülőkenyebbe tette, korrektorát nézte, még senki nem talált benne helyesírási hibát vagy elütést, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Biztos, hogy van valahol. Biztos, hogy van, de még nem találtam meg. Egyébként magánkiadásba adtam ki, de ennek ellenére abszolút fontosnak tartottam, hogy ez jó minőségű legyen. Véleményt is kértem elismert szakemberektől, tehát Füranikot kértem meg, aki hát nagyjából mindenki által ismert, fantasztikus színművésznő, hogy írjon a könyvről egy ajánlót, illetve Lerner Jánost, aki egy természetfilmes, geográfus, térképész, világutazó. Vele személyesen is összefutottam Sváziföldön, egy kis dél-afrikai országhoz közeli országban. Ezt azért mondom, mert sokan nem tudják, hol van. Azért van jelentősége a magánkiadásnak, mert itt ugye minden költséget én fedeztem, minden döntést nekem kellett meghoznom. Tehát azért is említettem a honlapot, mert tehát itt lehet megrendelni. Én egy egész logisztikai rendszert felépítettem, tehát postázni is tudjuk, nem csak Magyarországra, hanem Európa nagy részére, hát Európán kívül kicsit bonyolult, mert oda drága.
Mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembe találkoztál a könyvírása, szerkesztés kiadás során?
Azt hiszem, most vagyok ebbe benne, tehát amikor már megvalósult, és már kézzelfogható, tehát ez egy elég komoly könyv lett, tehát 304 oldal, színes, elég nagy formátumú, 75 dekás könyv, tehát nem egy ilyen kis zsebkönyv. Azért ennek ahhoz, hogy én ezt nyomdailag elég jól ki tudjam hozni, elég sok példányt kellett nyomnom, és ja, egyébként angolul is megvan a könyv. És hát most ugye igyekszem ezt eladni, tényleg nem a pénzről szól, mert ezt a párom fogalmazta meg, hogy hát ez egy drága hobbi, de azt gondolom, hogy tényleg értéket sikerült teremtenem, amit mások is élvezhetnek, viszont nagyon nehéz ismeretlen szerzőként labdába rugni, még hogyha egy hálás téma is, és például nagyon örülök, hogy most Dóra, te is segítesz nekem ezzel, hogy beszélgetsz velem, de ezt érzem a legnehezebbnek. Tehát akkor elmondtam, hogy mi a legnehezebb, a legjobb pedig ez volt benne, hogy egy csomó olyan helyzetbe belekerültem, és olyan emberekkel hozott össze a, hát így a sors, hogy így mondjam, a könyvem kapcsán, akivel biztos, hogy nem találkoztam volna.
Az előbb ebből a 32 témakörből felsoroltam néhányat, és most arra gondoltam, hogy tekintsünk bele ezekbe témakörökbe, hogy egy hallgató képet kapjanak, hogy konkretizáljuk egy kicsit a könyvnek a tartalmát. Ugye egy-egy témakör 4-5 sztoriból, országnak a történetéből áll, és én azt gondoltam, hogy kiválasztok egyet-egyet, és akkor egy-egy történetet azzal kapcsolatban mondj el, hát nyilván ne a legizgalmasabbat, azt hagyjuk meg az olvasóknak, de egy sketch csinálót. Úgyhogy rögtön itt akkor az állatokat hoznám elő, hát ez volt a legerősebb motivációt, hogy elindulj a nagyvilágba, hogy szeretted volna az állatokat a saját élőhelyükön, a saját szemeddel megnézni. Azt hiszem ez is a leghosszabb rész a könyvben, ez a fejezet, ez a téma. Emelj ki, kérlek, akkor így a hallgatóknak.
Jó, mondjuk legyen Oroszország, mert ha azt mondom, hogy Madagaszkár, ami egy másik, vagy Uganda, vagy Ausztrália, akkor az embereknek azért akár állat eszékbe is jut. Oroszországról nem biztos. Na most Oroszország az állatvilág fejezetbe a barna medvékkel került be, nem is akárhol, hanem kamcsatkai barna medvék. Most Kamcsatka szerintem talán a Rizikó társasjátékból ezt így nagyjából mindenki tudja, hogy ez egy elég nehezen bevehető terület volt. Ez Oroszország legkeletibb része, egy félsziget, még Japánnál is keletebbre fekszik, gyakorlatilag Alaszka szomszédja. Tehát ugye itt ér össze Ázsia és Amerika. Ez még Moszkvából is 9 órás repülőút, tehát tényleg a világ végén van, mert ez a világ vége elgondolkodtató, mert ott látunk egy olyan szobrot, ahol barna medvéket ábrázol, és ki van írva oroszul, hogy itt kezdődik Oroszország. Tehát minden hozzáállás kérdése, ugye, hogy hol végződik, vagy hol kezdődik. Ez egy Egyesült Királyság méretű félsziget, és 200 kilométernyi aszfaltozott útja van. Ezt azért úgy gondoljunk ebbe bele, tehát itt a természet tényleg természet. Van egy hát nagy főváros, ami hát nem is tudom, egy ilyen nagyon kis poros kisvárosnak tűnik, viszont itt van a világon a legtöbb aktív vulkán, és szinte több a medve, mint az ember. Na most ide nem nagyon lehetett egyedül menni, illetve ez iszonyú drága lenne, mert ugye itt a közlekedés miatt itt vagy helikopterrel kell közlekedni, vagy 6 kerékmeghajtású megajárművekkel, mert annyira extrém időjárása van, mi júliusban voltunk, de napközben azért ilyen 20 fok körül volt, de éjszaka fagyott, havas területek vannak, vizenyős, mocsaras területek, homokos részek, tehát nagyon-nagyon változatos is itt. Itt bizony medvelesre mentünk többször, ottani vezetővel természetesen, és mert annyira nincsenek hozzászokva az állatok, nagyon-nagyon közelről láthattuk őket, amihez még hozzájárult, hogy pont akkor volt a lazacoknak az ivásuk, tehát azzal voltak a medvék elfoglalva, hogy halásszanak, ugye fel kell magukat készíteni a térre, a hibernálási időszakra, tehát komoly súlyt kell felszednünk, hogy folyamatosan vadásztak, haláztak, és emiatt így aztán végképp nem foglalkoztak velünk. Tehát itt egy teljesen egyszerű kamerával is sikerült olyan képeket csinálnom, hogy a anya medve a bocsait szoptatja, játszanak, vadásznak, és mindezt úgy, hogy a mi kis csapatunk, ahol voltunk talán 10, tehát nem egy nagy csapat kell képzelni, és ezen kívül sehol senki. Tehát ez olyan mértékű szabadságtudatot ad az embernek, ami nekem nagyon fontos, és nagyon sok ember szereti ezt szerintem, ez alapból valahogy bennünk van.
Na, a következő téma az étel, ital. Ki tudná-e emelni valami finomságot a leírtak közül?
Mondjuk, legyen Madagaszkár, ami nem hiszem, hogy a kulináris élvezetek miatt jut a legtöbb embernek eszébe, Ugye ez francia gyarmat volt sokáig, azért gondoltuk, hogy ennek nyoma van, de annyira, hogy a libamájat kis éttermekbe is kaphatunk. Fantasztikus változatosan, tehát például avokádomusszal feltálalva, vagy pedig konfitált hagymával, ezt azért nem gondoltuk volna, vagy fantasztikus karpaccsot tudtunk, ami zebuból készült, ez egy szarvasmarha fajta, az íze inkább egy vadhús ízére emlékeztet. Aztán emellett fantasztikus péksütemények voltak, meg sima sütemények is, ez mind-mind azért a francia hozadék, de keveredett az ottani ízekkel és lehetőségekkel. És még voltunk egy olyan étterembe, amit egy hoteliskola diákjai működtetnek, és ugyan valamikor az előétel után áramkimaradás volt, úgyhogy utána tehát gyertyafény mellett tettük meg az ételeket, de egy budapesti ebéd menü áráért kaptunk hihetetlen minőségű ötfogásos vacsorát.
Gondolom az attól még különlegesebb volt, hogy gyertyafénynél fejeztétek be
vacsorát. Igen.
Van egy ilyen témakörött, hogy negatív, ez mit takar?
Hát ez egy kicsit provokatív, mert ugye azért tényleg alapból egy pozitív beállítású ember vagyok, próbálom a dolgokat mindig a félig tele a pohár megközelítésben nézni, de hát nyilván, ha az ember úton van hetekig, hónapokig, nem minden fenékig tejföl, de nem is kell, hogy az legyen. Egyáltalán nem. Egyébként nagy katasztrófák egyáltalán nem történtek velünk, volt, hogy elloptak tőlünk ezt az avaszt, ami azt gondolom a mi hibánk is volt, de ennél súlyosabb nem történt. Viszont itt olyan helyeket említek, ez Brazília, Dél-Afrika és Kolumbia, ami kifejezetten a frásztozzák az emberekre, főleg a nyomornegyedek. És ezeket én előszeretettel felkeresem, nem azért, mert hülye vagyok, meg keresem a bajt, hanem mert ez is egy kicsit az előítéletünket mutatja, hogy Jézus Isten, ott mindenki egymást öli, ott nyomorúság van, betegség, tehát ott nincs semmi jó. Na most ez nem igaz. Ezek az emberek valamiért oda kerültek, tehát ennek történelmi okai vannak, itt is különböző negyedek vannak, igenis próbálják a kis saját környéküket szebbé, jobbá tenni a maguk módján, de például rendkívül színesek ezek, fantasztikus graffitik vannak, zenei előadások, és most már mindezeken a helyeken, ahol én jártam, fontosnak tartják, hogy egy kicsit kapcsolatba kerüljenek a kívülállókhoz, és ottani vezetővel bizony csinálnak ilyen túrákat, ahol el lehet menni örömmel és szívesen és büszkén megmutatják az iskolájukat, a sportcsarnokot, a kocsmát, a bármi, ami nekik fontos. És nagyon jó élmények, az ember ott egy kicsit elgondolkodik a világ dolgai, meg a saját hátterén, hogy ugye mi gyakran jellemzően sírunk, panaszkodunk, és jaj, hát ez az, és akkor milyen apróságnak tudnak máshol örülni, akik egy kicsit nehezebb helyzetbe születtek. Úgyhogy ezt jelenti a negatív nálam.
Még nagyon érdekelne a szállás egyébként, biztos teg sok különleges szálláson voltatok, de már kevés az időnk, úgyhogy egy másik témát, amit kiírtam, azt szeretném felvetni, ez pedig a repülés.
Érdekes, a szállás is, meg a repülés is, és ezen kívül még három téma minisztoriknak és fotóknak kereszteltem el, tehát itt nem a szokásos rendszer van, hogy X országból kiválasztok egy viszonylag hosszabb lélegzetű sztorit, hanem itt tényleg egy ilyen pár mondatos kis minisztorik vannak fotókkal. Tehát így emiatt a csodaszállást is bele tudjuk sűríteni, meg a repülést is. Tehát a szállásoknál azt említettem, hogy viszonylag kevésszer megyünk szállodába, de akkor is próbálunk valamilyen oknál fogva azért egy jópofa helyet találni. Tehát valakinél például, vagy olyan helyen van, hogy mondjuk a semmi közepén, vagy nincsenek falai, a természet körbevesz, vagy egy toronyba. A repülésnél pedig azokat soroltam föl, tehát nem az, hogy hány repülőtéren voltam, meg hány országban, fogalmam sincs amúgy, már mint a repülőterek számáról, meg hogy hányszor repültem, hanem inkább különlegességek, tehát kis repülővel Botswanába mentünk el úgy szafarizni, hogy felülről láttuk az állatokat, vagy volt, hogy egy pilóta ismerősünkkel tudtunk repülni, vagy szingapúri reptéről, bár ott sokan voltak, de hát az egy nagyon különleges, az egy önmagában egy turista célpont lehet. Tehát ezeket a sok kis apróságot, ami a repüléshez kötődik, ezeket gyűjtöttem itt össze, csodaszállásoknál szintén. És még ilyen kis apró fejezet az úszás, aztán a zsibvásár. Na most a zsibvásár ugye az ABC vége, és a zárszó az bizony Badacsonyőrs.
A könyved Badacsony őrssel fejeződik be, amit már többször említettél. Hát nagyon érdekel engem, hogy ti végül is hogy kerültetek Budapestről Badacsony őrsre. Az ugye egy szép része az országnak egyébként, tehát Balaton felvidék.
Én szombathelyi vagyok eredetileg, és ugye a 70-es években ez szokásos volt, hogy embereknek valahol volt egy kis vigyillójuk, vikendházuk. Na most ez nagyon sok szombathelynek, Badacsony, környékelet, ott Szigliget, Gonyarszvashegy, stb. És akkor a szüleim vettek ott egy kis vityillót, ami a mai napig megvan egyébként, és én gyerekként utáltam, mert ott mentünk a szőlőbe dolgozni, nem tudtam strandra menni, allergiás voltam fűre, fára, de aztán később így ebbe a kempingezésbe beleszerettünk, férjemmel is nagyon sokat voltunk ott, áprilistól októberig, amikor már kicsit jó idő volt, elhagytuk az irodát, elegáns ruha le, short vagy bármilyen föl, és akkor mentünk, és ott sátoroztunk, mert tényleg egy ilyen, kint van a tusoló, tehát egy ilyen nagyon kemping jellegű valami. De aztán pár éve vettünk, hát 12 éve egy házat, ami majd, ha nyugdíjasok leszünk, de aztán ugye úgy alakult, hogy ott lakunk. További kötődés ez a vendégház, a Whiteboard Cottage. És akkor azt gondoltam, hogy ha már itt szépen végigjárom a 40 országomat a 100 témába, akkor azért csak egyszer hazamegyünk. Hát hova megyünk haza, Badacsonyőrs? És hát nyilván nem az összes 32 témát vettem át Badacsonyőrs, illetve környezetében, de akár lehetne is, de egy jó párat. Ez egy viszonylag ismert környék, de itt is van egy csomó olyan rész, ami nem annyira. Illetve szeretném kihangsúlyozni, hogy ez mitől különleges ez a kis falu és a környéke. Ezt fontosnak tartottam, hogy ez legyen a lezárás, és akkor ez szépen le is kerekíti az egészet.
Utolsó kérdés, amit tanácsolnál annak, akik szeretnének kilépni a komfortzónájukból és felfedezni a világot, de valami miatt nem merik ezt meglépni, hezitálnak.
Akár írjanak is nekem, de ne hezitáljanak, menjenek. Ha valaki mondjuk még tényleg csak Európából utazott, nem biztos, hogy rögtön Afrikával kell kezdeni, de például mi olcsón el lehet menni, mondjuk volt Szovjetunió országában, most Azerbajdzsánra gondoltam, vagy Grúzia, fantasztikus élményt ad, és már nagyon más kultúrkör, mint a miénk. Tehát azt hiszem, így érdemes egyszer bevállalni valamit, ami nem kerül sokba, nem túl bonyolult, nem kell hozzá nem tudom mennyi idő, mert ugye nagyon hamar oda lehet jutni, és akkor szerintem érdemes megpróbálni. És azt sem mondom, hogy egyénileg kell megpróbálni. Én nem állítom, hogy mindenkinek az egyéni utazása a legmegfelelőbb, de szerintem próbáljunk meg, mert azt gondolom, hogy az ember tényleg, amit csinált, azt nem szokta megbánni. Amit nem csinált, azt szokta megbánni. De az meg már késő.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.